Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, szeretnénk valóban dicsérni téged, ahogy az előbb is énekeltük, és hogy az angyalok is dicsérnek téged. Köszönjük, hogy a karácsony az az öröm ünnepe, annak az öröme, hogy te nyilvánvalóan egyértelműen megmutattad a te szeretetedet. Dicsérünk téged azért, mert eljöttél közénk. Dicsérünk téged azért, mert vállaltad mindazt, ami a földi élettel jár. Dicsérünk téged azért, mert te vagy méltó arra, hogy dicsérjünk. Szeretnénk, hogyha nem csak a szánkkal mondanánk azt, hanem a szívünkbe is ezt beleírnád, és ott is egyértelművé tennéd, hogy mit jelent veled találkozni, hogy ez milyen örömöt jelent. Nem akarjuk, hogy az ünnepnek a sok-sok fénye az elhalványítsa a te fényedet, a te dicsőségedet, azt, hogy te milyen csodálatos vagy, és hogy mit jelent veled élni. Könyörgünk, hogy most így az ünnepnek a második napján is találkozz velünk, rád van szükségünk, ezt elismerjük, és várunk téged, légy jelen itt közöttünk, a te szent lelked által. Amen. Istenünk igéjét Máté evangéliumából olvasom. Máté evangéliumának az első fejezetéből az első 17 verset a következőképpen. Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetségkönyve. Ábrahám fia volt Izsák, Izsáké Jákób, Jákób fia pedig Júda és testvérei. Júda fia volt a Támártól született Fáresz és Zerah, Fáreszé Heszrón, Heszróné pedig Arám. Arám fia volt Aminádáb, Aminádábé Nachson, Nachsóné Szalmón. Szalmón fia volt Ráhábtól Boáz, Boázé Rúttól Óbéd, Óbédé Isai. Isai fia volt Dávid, a király. Dávid fia volt Salamon, Úriás feleségétől. Salamon fia volt Roboám, Roboámé Abijá, Abijáé pedig Ászá. Ászá fia volt Jósafát, Jósafáté Jórám, Jórámé Uzziás. Uzziás fia volt Jótám, Jótámé Áház, Áházé Ezékiás. Ezékiás fia volt Manassé, Manassé fia volt Ámón, Ámóné Jósiás. Jósiás fia pedig Jekoniás és testvérei, a babiloni fogságba vitelkor. A babiloni fogságba vitel után Jekoniás fia volt Sealtiél, Sealtiélé Zerubbábel, Zerubbábel fia volt Abihud, Abihudé Eljákim, Eljákimé pedig Azzúr. Azzúr fia volt Cádók, Cádóké Jákin, Jákiné Elihud. Elihud fia volt Eleázár. Eleázáré Mattán, Mattáné Jákób. Jákób fia volt József, annak a Máriának férje, akitől Jézus született, akit Krisztusnak neveznek. Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig 14 nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságba vitelig is 14 nemzedék, a babiloni fogságba viteltől Krisztusig szintén 14 nemzedék. Eddig olvastam Istenünk írott igéjét. Foglaljuk el a helyünket. Arra gondoltam, hogy szívesen bepillantanék ilyenkor a testvéreknek a fejébe, hogy vajon milyen gondolatok voltak bennünk, miközben hallgattuk ezt a felolvasott szakaszt. Nem csodálkoznék, hogyha többen értetlenül, sőt, egy idő után unatkozva hallgatták volna az előbbi felsorolást. Hiszen még hogyha volt is néhány ismerős név, ami megüthette a fülünket, de a legtöbb igazából nem mond nekünk semmit. Nekem is erősen oda kellett figyelnem, hogy jól betűzzem ezeket a kimondhatatlan neveket. Persze Jézus születéséhez nyilvánvalóan köze van ennek a nemzetségtáblázatnak, az ő felmenőinek, de azért valljuk be, mégsem egy tipikusan karácsonyi olvasmány. Mégis nagyon fontos és mély igazságokra bukkanhatunk ebben a szövegben. Beszédesek ezek a nevek, ahogy az igehirdetés címét adtam. És azt szeretném most megosztani a testvérekkel, amit annak alapján szeretnék most beszélni, amit én is Timothy Keller manhattani lelkipásztortól tanultam. Számomra elképesztően izgalmas volt, és ezért szerettem volna idehozni ezt a testvérek közé is. Először is fontos látni azt, hogy Máté nem azzal kezdi Jézus élettörténetét, hogy egyszer volt, hol nem volt. Az evangélium nem egy olyan történet, ami szép, megható, kedves, hogy felolvashatjuk a karácsonyfa alatt, de valójában nem történt meg. Máté a történelembe ágyazza Jézus Krisztus életét. Ez először is azért fontos, mert így látjuk azt, hogy az evangélista beszámol arról, ami már megtörtént. Nem egy inspiráló mesét, egy tanmesét mond el, amiből levonhatjuk a tanulságokat, és ezzel a bölcsességgel megyünk tovább. Fontos látni, hogy mi a különbség a tanács és a hír között. Mert az evangélium nem jó tanács, hanem jó hír. A tanács sürget, hogy megtegyünk valamit. A hír ezzel szemben arról számol be, hogy valami már megtörtént. Sürget, hogy ezt vegyük észre, és hogy ennek megfelelően éljünk tovább. A tanácsnak valahol legmélyén az az üzenete, hogy minden rajtad múlik, hogy megteszed vagy nem. A hír pedig azt mondja, hogy valami már megtörtént, valami már végbe ment. Nincs rajtunk ott az a stressz, hogy minden rajtunk múlik. Ergo el is ronthatjuk az egészet. Tegyük fel például, hogyha egy hadsereg megtámad egy várost, akkor mi az, amire igazán szüksége van ennek a városnak? Hát sok mindenre szüksége van, például fegyverekre, de szüksége van katonai tanácsadókra is, akik eligazítják a városlakókat, hogy mit, hogyan kell csinálni, hogyan használják a fegyvereket, hol várható a leghevesebb támadás, hova helyezzék a tankokat, minden hasonlót. Tanácsokra is szükségük van. De hogyha jön egy hatalmas király, aki megveri az ostromló sereget, míg mielőtt odaérne a városhoz, akkor utána ő nem katonai tanácsadókat fog a városnak küldeni, hanem hírmondókat, akik elmondják az örömhírt, ami már megtörtént, megszabadult a város. A hírnök nem arról beszél, hogy valamit tennetek kell, hanem hogy örüljetek annak, ami megtörtént. És ennek megfelelően éljetek tovább. Ne csináljatok úgy, mintha még mindig ostrom alatt lennétek. És ugyanígy a karácsonyi történet sem arról szól, hogy hogyan éld jobban az életedet. Nem egy inspiráló történet, hanem azt hirdeti ki, hogy Isten már cselekedett. Minden vallásalapító arról beszél, hogy megmutatom neked azt az utat, amin járnod kell, hogy eljuthass a célig. De Jézus Krisztus azt mondja, hogy Te soha nem juthattál volna el a célig magadtól. Te soha nem érhettél volna fel hozzám. Ezért én jöttem le hozzád, és megtettem mindent, amire szükség volt. A templom nem az a hely, ahová némi életvezetéshez szükséges bölcsességért jár az ember. A kereszténység nem önjobbításról szól. Persze sok minden következik a keresztény igazságokból, arra nézve, hogy hogyan élünk majd tovább. De alapvetően nem arról szól, hogy magunkévá teszünk valamilyen etikát, hogy csatlakozunk egy közösséghez, még hogyha ez szerves része is. A kereszténység sokkal többről szól, mint szabályok, kötelességek és tilalmaknak a listájáról. A legfontosabb kérdés az az, hogy elhiszed-e ezt a hírt, ezt az üzenetet, az evangéliumot, hogy Isten tényleg eljött emberként, itt élt közöttünk, meghalt és feltámadt. Mert hogyha igazán elhiszed, akkor ez elkezdi radikálisan átformálni az életedet. Másodszor Máté evangélista a nemzetségtáblázattal a karácsonyi történetnek a hitelességét akarja alátámasztani, hogy mindez valóban megtörtént. Ugyanakkor ez a nemzetségtáblázat elmond valamit minden történetről, amit igazán szeretünk. Mert hogyha jobban belegondolunk, akkor a legnépszerűbb mesék, regények, filmeknek az alaptörténete általában az igazán lecsupasztított váza valahol megegyezik, vagy nagyon hasonló motivumok jelennek meg bennük. Persze mindig újabb és újabb szuperhősök jelennek meg, újabb és újabb nevekkel, vagy tulajdonságokkal, de a váz, az alaptörténet az valahol hasonló. A kedvelt történetek, mint a Gyűrűk ura, a Herkules vagy a Pókember, valójában nem történhettek meg, de arról a kiirthatatlan vágyról tanúskodnak az emberi szívben, hogy vágyunk a hősre, vágyunk a csodára, vágyunk arra, hogy valaki megmentsen bennünket, vágyunk a soha el nem múló szeretetre, ami végül tényleg legyőzi a gonoszt. Vágyunk arra, hogy ne csak a gonoszt, hanem a halált is legyőzzük. Ott él a vágy bennünk, hogy talán a szeretet tényleg képes legyőzni az átkot. De a szívünk mélyén tudjuk azt, hogy ezek a történetek valójában nem igazak. Az eszünk azt mondja, hogy ne is álmodozzunk róla. Meghallgatjuk, szeretjük meghallgatni az ilyen történeteket, mert kicsit kiemel a rideg valóságból. De aztán felállunk, hogy visszatérjünk ugyanabba a valóságba, ahol ilyenek nem történnek meg. És azt gondolhatnánk, hogy a karácsonyi történet is egy újabb ilyen sztori. Megszületik egy fiú, méghozzá egy királyfi, ahogy olvassuk, elképesztő csodákat hajt végre, halottakat támaszt fel, betegeket gyógyít meg, kenyeret oszt szét a szegények között. De aztán jön a mélypont, mint minden történetben. Úgy tűnik, hogy vesztésre áll, sőt úgy tűnik, hogy veszített is, megöli az ellensége. De aztán csodálatos módon feltámad, és mindent újjátesz. Szépen hangzik, ugye? Szeretjük az ilyen történeteket, csak nem szeretjük, hogyha fel kell ébredni utána belőle. És Máté evangélista azt mondja, hogy nem kell felébredni, mert nem kell elaludni sem ahhoz, hogy ezt elhiggyük. Arról beszél az evangélista, hogy Jézus története nem egy ilyen kitalált történet, hanem a történelembe van ágyazva. Aztán a nemzetség táblázat abból a szempontból is érdekes, hogy abban az időben ez volt az embereknek, kvázi azt mondhatnánk, hogy ez volt az ajánló levele, vagy az önéletrajza. Ezzel mutatkoztak be, hogy ő melyik családba tartozik, hogy ő neki mi az identitása. És nyilvánvalóan a szakmai önéletrajzunkból általában mi is igyekezzük kihagyni a bukásokat, a foltokat, a kudarcokat. Mindenki azt mondja, hogy ha valaki önéletrajzot akar írni, hogy a pozitívumokat kell hangsúlyozni, az erősségeket. Nos, az ókorban is tudunk róla, hogy ezt tették. Például az a nagy Heródes, aki alatt Jézus született, ez a király kitöröltette a nemzetség táblázatából azokat a felmenőket, akik nem igazán vetettek jó fényt rá. Nos, Jézus Krisztus épp az ellenkezőjét teszi. Például 5 nőt is megemlít a nemzetség táblázatában. Lehet, hogy ez nekünk annyira nem furcsa, de abban az időben ez nagyon is furcsa volt. Nők soha nem szerepeltek ezekben a felsorolásokban. Mert patriarchális társadalomban éltek, amikor nem ők voltak a fontosak. Nem ők vitték tovább a családnak a nevét. És ráadásul azt is látjuk, hogy ezek közül a megemlített asszonyok közül többen pogányok voltak. Jerikói Ráháb, vagy a moábi Rút. Vallási értelemben ők tisztátalanoknak számítottak. Be se tehették volna a lábukat a szent templomba. Arról nem is beszélve, hogy többen erkölcsileg is erősen megkérdőjelezhetőek voltak. Tudunk róla, hogy Ráháb egy prostituált volt, Támár pedig az apósával követett el vérfertőzést. Nem hiszem, hogy ezzel dicsekednénk a saját önéletrajzunkban. Az asszonyok nevének az említésén tehát minden valamire való zsidó férfi megütközött. De nézzük tovább, hiszen ott szerepel ezen a listán a nemzeti hős is, Dávid király, aki nagyjából olyan volt a zsidók számára, vagy még fontosabb, mint a magyaroknak István király, vagy az igazságos Mátyás, aki köré legendákat, anekdotákat szőttünk. Ezzel a királlyal mindenki dicsekedett volna, és mindenki dicsekedett is. Nagy szó volt az ő ágából származni. Ő nem asszony, hanem férfi, nem pogány, hanem zsidó, nem szegény, hanem egy gazdag király. De Máté tesz egy megjegyzést. Azt mondja, Dávid fia volt Salamon Úriás feleségétől. Miért is fontos ez? Azért, mert ez az Úriás, Dávid király egyik leghűségesebb harcosa volt. A Krónikák könyvében olvasunk arról, hogy ő a király oldalán harcolt, jóban, rosszban támogatta. A legnagyobb vitézek között is ott volt a felsorolásban. És mégis, amikor Dávid megkívánta és terbe ejtette Úriás feleségét, akkor azért, hogy ez ne derüljön ki a számára, konkrétan legyilkoltatta. Azt gondolom, hogy ezek után nem sok dicsekedni való van egy ilyen felmenővel sem. A nemzetség táblázatból tehát azt láthatjuk, hogy akiket kizárt a társadalom, akik megvetettek voltak, akiknek bőven volt szégyelni valójuk, Jézus azokat sem szégyelli, hanem magához fogadja. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy az, aki pedig az emberek szemében a legkiválóbb, még őneki is szüksége van kegyelemre. Amíg azt gondoljuk, hogy mi túl vagyunk már a kegyelmen, mi túl sok mindent elkövettünk ahhoz, hogy bűnbocsánatban részesedjünk, addig nem értjük az evangéliumot. De akkor se értjük, hogyha azt gondoljuk, hogy velünk alapvetően minden rendben van. Persze, jó lenne egy kicsit türelmesebbnek lenni, vagy hát azért lenne mit kozmetikázni az irigységünkön is, az is egy szépséghiba. Vagy, hát azért alapvetően velem minden rendben van, az, hogy titokban pornót nézek, az is egy kis szépségfolt. De hogyha azt gondoljuk, hogy velünk alapvetően minden rendben van, akkor nincs közünk Jézushoz. ha nem látjuk azt, hogy mennyire kegyelemre szorulunk. Mert Jézusnak nem számít a származásunk, nem számít az, hogy mit tettünk. Még a legbűnösebb is kegyelmet kaphat, és a legnemesebbnek is szüksége van az ő kegyelmére. Jézus teljesen máshogy értékel, mint a világ. És hogyha ezt megértjük, akkor felszabadulunk az alól, hogy örökösen bizonygatni kelljen a saját jóságunkat, hogy örökösen bizonygatni kelljen önmagunknak és másoknak, hogy azért mi értékesek vagyunk, hogy mi jó életet élünk. Számomra hatalmas megkönnyebbülés volt, amikor megértettem azt, hogy nem az én teljesítményemen múlik, hogy Isten hogyan ítél meg, hanem annak alapján, hogy hiszek-e az ő fiában. Mert Jézus teljesítményén múlik. És ég és föld a különbség a között, hogyha azért akarok mindenképpen jó életet élni, hogy valamiképpen kivívjam Istennek az elfogadását, a szeretetét, megbocsátását. Vagy hogyha felszabadulok, és annak az örömében tudok élni, hogy szeretnék örömet szerezni az én megváltómnak. Ég és föld a különbség. Lehet, hogy kívülről hasonló, de belülről teljesen más ez a szabadság. És mindez hogyan kapcsolódik a nemzetségtáblázathoz? Hát a mai olvasónak nem sokat mond ez a 3x14 nemzedék, amit Máté itt felsorol. Hát oké, Máté szépen megszámolta, 1x14, még 1x14, 3x14. De mi ennek a jelentősége? A Biblia magyarázók először is azt mondják, hogy Dávid nevének a másrahangzóiból, hogyha a zsidóknál ez általános volt, hogy a nevekhez, a betűkhöz számokat rendeltek, ebből a 14 jön ki, tehát egyrészt arra mutat, hogy Jézus az a dávidi király, az a messiás, Dávidnak a fia, az utóda, akire régóta vártak. Ez az egyik jelentősége itt a számoknak. A másik pedig az, hogy Krisztus a 6x7 generáció után a hetedik. A hetedik. Miért fontos ez a hetedik? Mert minden hetedik nap a nyugalom napja volt, a szombat. Minden hetedik év a nyugalom esztendeje volt, amikor nem kellett aratniuk, vetniük, hanem Isten azt ígérte, hogy az előző évi termésből élhetnek majd. És minden 7x7. Esztendő után jött a nagy örömünnep, a nyugalom esztendeje, a jóbel év, amikor hatalmas ünnepet ültek. És ez mind a megnyugvás ideje volt, mindegyik hetedik nap, év. Arról szólt, hogy Isten cselekedett, és ezért mi megnyugodhatunk, és örülhetünk, és dicsérhetjük őt. Megnyugodhatunk abban a tudatban, hogy Isten cselekszik végső soron, hogy ő gondoskodik, hogy benne pihenhetünk meg. Azt gondolom, hogy karácsony előtt, ahol talán kivétel nélkül mindenhol sokkal nagyobb a hajtás és a rohanás, mint egyébként, amikor a háziasszonyok véget nem érő bevásárlólistákat írnak, amikor mindenkinek a szeme előtt ott tornyosulnak az elintézni való ügyek, akkor ilyenkor senkit nem kell hosszasan győzködni arról, hogy mennyire halálosan kimerítő az, hogyha azt gondoljuk, hogy mindent nekünk kell elintézni, mindent nekünk kell megjavítani, minden rajtunk múlik. Akkor is nagyon terhes ez, hogyha csak egy adventi időszakról van szó. Hát még ha egy egész életről. De hogyha tudjuk, hogy végső soron nem rajtunk múlik, hogy Jézus az, aki mindent helyreállít, aki ezt már el is kezdte, és egy nap visszajön, hogy be is fejezze ezt a helyreállító munkáját. Hogyha találkozunk azzal a nemes királlyal, aki valóban legyőzi a gonoszt, akkor ez őszinte megpihenést, megnyugvást ad. Nem csupán egy rövidke felüdülést, mint amit egy egyszer volt, hol nem volt mese kínál. Imádkozzunk, hogy a Szentlélek ezeket az igazságokat olyan mélyen a szívünkbe írja, hogy majd az ünnepek elmúltával, a hétköznapok hajtásába visszatérve is nyugodtan pihenhessünk Istennek a kegyelmébe, Jézus Krisztusnak az örömében. Amen. Most következő csendben vigyük Isten elé, ami a szívünkben van. Imádkozzunk. Mindenható Urunk, köszönjük, hogy örömhírt hirdetsz nekünk, még a neveken keresztül is. Kérünk, hogy amíg ezeken az igazságokon gondolkozunk, hogy mit jelent az evangélium, mint jó hír, hogy mit jelent, hogy Jézus Krisztusban végül beteljesednek a legmélyebb vágyaink, igazzá válnak a történeteink. Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus magához fogadja a kirekesztetteket, a megvetetteket, a bűnösöket. Könyörgünk, hogy közben újíts meg a gondolkodásunkat, formálj át bennünket. Hogy meglássuk, hogy mennyire jó hírű, jó, mennyire szükségünk van erre a jó hírre. Mennyire rászorulunk a kegyelemre. Köszönjük, hogy te ültetted a szívünkbe azt a mély sóvárgást is, ami megjelenik a mesékben, minden történetben, hogy a jó végül legyőzi a gonoszt, hogy nem a halálé az utolsó szó, hogy létezik olyan szeretet, ami soha el nem múlik. Kérünk, hogy fordíts el a tekintetünket, hogy ennek a sóvárgásnak a beteljesedését ne másban keressük, hanem csak is benned, a te történetedben. Dicsőítünk téged azért, hogy benned valóban megelégedést találhat és megnyugodhat a szívünk. Az Úr Jézus Krisztus szavaival jövünk hozzád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, dicsőség, mind örökké.
Jöjjetek testvéreim, kérjük, fogadjuk Isten áldását. Mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen.